Szeretettel köszöntöm vasárnapi ünnepi Isten tiszteletünkön a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, énekeljük fennállva bűnvalló imádságunkként is a 168. dicséretünk mind a 4 versszakát. Most pedig, szeretett testvérek, hajtsuk meg fejünket, és alázatos szívvel mondjuk el közös bűnvalló imádságunkat az 51. Zsoltár szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, most pedig én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyről maga Jézus Krisztus tesz bizonyságot János evangélium a 12. fejezetében, amikor ezt mondja, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem azt. Amen. Szeretett testvérek, foglaljunk helyet és folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval. Énekeljük a 226. dicséretünk minden versét.
Thank you.
a mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk és úrvacsorai közösségünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a 34. Zsoltár szavaiból. A 34. Zsoltár első versétől az utolsó verséig hallgassuk meg tehát figyelmes szívvel, helyünket elfoglalva.
Biztatás az Isten segedelmének dicséretére és Isten félelemre. Dávidé, amikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és amikor ez elűzte őt és elment. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, s hallják ezt a szegények, s örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljatok együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiállott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort járt az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert kik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a családbeszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót, keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, s akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.
Mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét. Értek, most válaszoljunk imádságban. Atyánk, hálás a mi szívünk először is azért, mert egyáltalán szóba állsz még velünk. Köszönjük azt, hogy te hétről hétre, napról napra, a te igéddel, a te szavaiddal keresel meg minket, meg akarsz szólítani minket, és azt szeretnéd, hogyha minél mélyebb kapcsolatban lennénk veled. Köszönjük neked ezt, Atyánk, és megvalljuk előtted, hogy olyan gyakran nem értjük mindazt, amit te mondasz nekünk, vagy ha értjük is, nem tudjuk, nem akarjuk a mi akaratunkat alárendelni a te szándékodnak. Kérünk téged, hogy ez a mai nap lehessen erre is alkalom, hogy átélhessük a te közelségedet, és ez a közelség formáljon minket, alakítson a gondolatainkat, a szívünket, az akaratunkat, add, hogy mindet a te szereteted járja át. Hadd tudjunk teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes lelkünkből és teljes erőnkből téged szeretni. És ez a szeretet hadd sugározzon ki, ami fele barátainkra, szeretteinkre is. Így könyörgünk azért, hogy légy közöttünk a te szent lelkeddel. És kérünk téged azért is, hogy hadd tudjuk elhinni a te ígéreteidet, azt, hogy valóban, ahogy hallottuk most, táborba szállsz velünk, a mi életünk küzdelmeiben ott vagy velünk, támogatsz minket a te erős jobboddal, és aki veled van, aki benned bízik, az többé nem lehet vesztes, nem lehet legyőzött ebben az életben. Így kérünk, erősítsd ezt a hitünket és ezt a bizalmunkat. Kérünk, hogy szólíts meg, maradj velünk, támogass mindannyiunkat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg ezt az imádságunkat. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét, és várom a gyermekeket a gyermek tanításra ide az úrasztalához. Gyertek, gyertek bátran. Gyere csak. Csak bátran, hogy legyen férfi is közöttünk. Gyertek, gyertek, gyertek fiúk. Jól van, jól van, jól van. Örülök, hogy ilyen szép számmal vagyunk. Aki még szeretne, nyugodtan kijöhet, ott hátul van mocorgás, látom, de lehet később is csatlakozni. Köszöntsük a gyülekezetet egy szép köszöntéssel. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Most szeretnék nektek egy kicsit beszámolni első szülői élményeim egyikéről, ami félig meddig kudarc, félig meddig egy izgalmas felismerés. Hát elkezdtem kommunikálni már egy ideje a kislányommal, és képzeljétek el, először úgy voltam, mint modern felvilágosodott szülő, hogy hát én nem fogok neki gügyögni, értelmes emberi szavak és mondatok, csak hogy ő maga is szépen megtanuljon beszélni, hát semmi válasz nem jött, képzeljétek el, csak nézett rám, hogy ki ez az őrült, aki itt ilyen összetett mondatokkal, latin és görög eredetű szavakkal traktálja őt, aki most jött a Mennyországból. Aztán taktikát váltottam, és itt jött az igazi felismerés. Elkezdtem ugyanúgy gügyögni neki, ahogy ő gügyögött nekem. És képzeljétek el, egész komoly párbeszédek alakultak ki közöttünk, komolyan összetett gügyögő mondatokkal kommunikáltunk egymással. Azt nem tudom, hogy miről, de az biztos, hogy nagyon élveztük mindketten. Na már most ebben az egészben azon kívül, hogy én tanultam valamit, hogy mi az izgalmas, valahogy arra gondoltam, hogy tudjátok, Isten is így van az emberekkel való kommunikációban, hogy sokszor, sokféleképpen szólt az emberekhez az Ószövetségen keresztül, és az emberek valahogy nem tudták, nem akarták megérteni. És Isten nem adta fel. Nem adta fel, és azt mondta, hogy rendben van, nem értitek, nagyon nehezen tudunk zöldágra vergődni, mi, én Isten és ti emberek, de közel jövök hozzátok, és akkor megmutatom magamat úgy, ahogy vagyok, és a ti nyelveteken, a ti szavaitokkal közvetlen közelről beszélek veletek. Lejött, megszületett kisgyermekként, utána felnőtt, és Jézus Krisztus felnőtt emberként beszélt. Beszélt olyan szavakkal, olyan kifejezésekkel, olyan képekkel az emberhez, amit meg tudtak érteni a korabeliek. Tulajdonképpen gügyögött nekik azért, hogy megérthessék. Hogy megérthessék Isten üzenetét és az ő igéjét. Valahol itt kezdődik el a szeretet, ugye, amikor elkezdesz a másikra úgy figyelni, hogy már nem az a fontos, hogy te mit akarsz neki átadni, hanem az, hogy ő hogyan tudja megérteni azt. És ha kell, akkor lesüllyedsz az ő szintjére, lehajolsz hozzá, ahogyan Isten is lehajolt hozzánk, hogy megértesse velünk, hogy mennyire szeret ő minket. Hiszen mennyei atyánk, mennyei apukánk akar lenni mindannyiunknak. Úgyhogy erre biztatlak titeket, hogy hozzátok közelhajoló Istennek nézzetek a szemébe, és hallgassátok meg, amit mondani szeretne nektek, mert én hiszem, hogy nektek is, a gyerekeknek is érthető nyelven, érthető üzenettel akarja kifejezni magát, és elmondani azt, hogy mit is gondol a világról, rólatok, önmagáról és arról a kapcsolatról, amelyben ti lehettek ő vele. Köszöntjük még egyszer a gyülekezetet hangosan. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, most pedig gyermek Isten tiszteletre menjetek. Kicsit kacskaringós úton fogtok, de majd ezt mutatják nektek. A gyülekezet pedig... Oldalt nem. A főbejárató. Jó, mindenkezben a gyülekezet készülve az ige hirdetésre énekelje a 172. dicséretünket.
Thank you.
Kedves testvérek, hallgassátok meg most Isten igéjét, amely alapján az ő lelkét segítségül hívva szólni kívánok közöttetek. Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom a 3. verstől egészen a 9. versig Isten igéjét. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És ismét, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ha van dolog, van ígéret, amire igazán vágyunk talán szívünk mélyén, és ezt akár meg is fogalmazzuk, a boldog mondások ígéretei, lehetőségei közül, akkor az úgy hiszem, hogy a béke és a béketeremtés. Ha talán nem is béketeremtők, de a béke élvezői, átélői mindannyian szeretnénk lenni. Kevés olyan emberrel találkoztam, aki azt mondaná, hogy lelki szegény akarok lenni mindenáron, és ez az életem célja. Sőt, még az alázat, a szelídség, az irgalmasság sem szokott az élet célok közé tartozni, de sok olyan embert ismerek, aki semmit sem vágyik jobban, mint hogy az élete valóban békés legyen, hogy béke legyen az életében. Magunk elé képzeljük, gondoljuk, nem tudom, hogy ki szokott nézni szépség királynő választásokat. Hát ott, amikor megkérdezik a szebbnél szebb jelölteket, hogy mi az, amit szeretnének ebben az életben elérni, akkor mindenki azt mondja, hogy a világ békét. Szeretném, hogyha a világban béke lenne, és ehhez aktívan is hozzájárulnék. Szép mosolyommal, szép alakommal, ki mivel tud hozzá tenni a világ békéhez. Érdekes módon a sors furcsa fintora, az egyik szépségkirálynő át is élte mindezt. A 2014-es szépségkirálynő választás győztese, Kolumbia szépe, Paulina Vega néhány hónappal a győzelme után megerősítette ezt a szándékát egy interjúban, hogy ő bizony szeretne a világ békéért küzdeni, és hát egy hónappal később kapott egy levelet a kolumbiai kommunista felszabadító hadsereg parancsnokától, hogy örömmel vennék a részvételét a kormánnyal folytatandó béketárgyalásokon, amellyel szeretnék lezárni az 50 éve dúló polgárháborút Kolumbiában. És hát bármilyen furcsa, de indítsunk egy ilyen optimista felütéssel, ez a béke meg is született 2016-ban, bár törékenynek bizonyult, de megszületett a béke. Ki tudja, lehet, hogy éppen Miss Kolumbia szép mosolyának következménye ez és eredménye, de a béketeremtés lehetséges. És hát Jézus úgy beszél itt a boldog mondásokban, és azért is olvastam fel most az összeset eddig, amely megelőzte a mai igénket, hogy a békességteremtés az egész üzenetének, a boldog mondásoknak, és így a keresztény ember életének a célja. Valójában minden eddigi boldog mondás és az összes eddigi üzenet, amelyet Jézus a szívünkre helyezett, azért hangzott el, hogy felkészítsen minket arra a keresztjén, arra az Isten fiainak félretett, elrendelt küldetésre, amely a békesség teremtése maga. Ez az a misszió, amely az életünk és küldetésünk középpontja. Erre rendeltettünk, erre teremtettünk, erre hívott el minket Jézus Krisztus. És ma arról szeretnék beszélni két nagyobb pontba, két nagyobb témába sűrítve, először is, hogy micsoda ez a béke valójában a Szentírás szerint, és másodszor pedig arról szeretnék beszélni, hogy mit is jelent békét teremteni a bibliai gondolkodás szerint. Először tehát kezdjük azzal, hogy mi is a béke valójában. Ugye köznapi szinten mi úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy béke akkor van, amikor nincs háború. Amikor nincs békétlenség, akkor béke van. Ha éppen nincsen háború, nem dúl háború két ország között, akkor bizony valószínűleg béke van. De hogyha kicsit a mélyebbre ásunk, akkor azt látjuk, ugye, hogy ezek a boldog béke időszakok, például amely így szoktuk hívni az első világháborút megelőző néhány évtizedet a magyar történelemben is, Hogyha kicsit mélyebbre ásunk, akkor azt látjuk, hogy a felszínen, a békétlenség hiányán túl, ott van a mélyben sok-sok feszültség, sok-sok krízis, sok-sok olyan megoldatlan probléma, olyan kibeszéletlen fájdalom és sérelem, amely később majd a háborúban robban fel. Nem mindig jelenti tehát az aktív háború, az aktív gyűlölködés hiánya azt, hogy éppen béke van. Sőt, a Biblia, amikor a békéről beszél, akkor valahol sokkal többet akar elmondani, mint amit mi gondolunk a békéről. Ugye ismerjük ezt a kifejezést mind a mai napig, zsidó köszöntés, a shalom. Ez az a szó, ami meglapul itt az egyébként görögül hagyományozott kifejezésünk mögött, amelyről Jézus beszélni akar. Ez a shalom, ez a béke, ez tulajdonképpen az az állapot, amibe és amire minket Isten teremtett. Az volt a célja, hogy ebben a békében éljünk. A béke valahol a teljességet, szó mélyebb értelmében vett egészséget jelenti. Nem csak valaminek a hiányát, nem csak valamiféle tűzszünetet. Ez a béke állapot, ez az egészség, amikor az ember egészben van, ez volt a teremtés célja. Ezt látjuk ugye, ez a harmónia, ez az örömteli gyönyörködés, amiről a Zsoltáros is beszélt, ez az egész állapot volt a teremtés célja. Ezt éli át Isten a szombat napon, amely a teremtés csúcspontja. Ezért dolgozott, ezért teremtett 6 napon át, hogy a 7. napon gyönyörködjön, részt vegyen a teremtésében, és örömmel legyen jelen, békében, shalomban. Ezért van az előtte lévő 6 nap, ezért a 7. És ezért van éppen 6 boldogmondás a 7. a békesség teremtéséről szóló boldogmondás előtt. És itt érünk fel ígéretekben is a csúcsra, hiszen itt már nem arról van szó, hogy ezt a földet örököljük, vagy irgalmat kapunk cserébe, hanem valami egészen, szinte elképesztő ígéretet fűz Jézus ehhez a boldog mondáshoz. Azt mondja, hogy Isten fiainak neveztetnek azok, akik ebben a béketeremtő küldetésben részt vesznek. És ezzel szemben mégis, ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy az emberi valóság az, hát az nagyon nem erről a békéről, nem erről a shalomról beszél. Teljes békétlenség uralkodik körülöttünk. Én 4 szintet tudok megkülönböztetni, amit érdemes felvillantani egy kicsit, csak hogy lássuk, hogy magának a béke üzenetének is a gazdagságát és mélységét, és lássuk, hogy mindez milyen mélyen, gyökeresen romlott el az emberek életében. Először is ugye látjuk azt, hogy az egyének életében sincsen béke. Szétesett, stresszes, traumatizált emberek vesznek minket körbe. Ha csak leülünk a villamoson, a buszon, akkor azt látjuk, hogy olyan emberek élnek Magyarországon, akik önmagukkal sincsenek megbékülve. Nemhogy a családtagjaikkal, barátaikkal, szomszéddal, de még saját magukkal sincsenek megbékélve. Egészen megdöbbentő látni azt, amikor egyetlen személyiségen belül dúl a véres háború. Amikor valaki nem tudja elfogadni önmagát, le akarja győzni személyiségének bizonyos részét, letagadja, leküzdi, és nem képes valódi egészségben élni. De egy szinten menjünk feljebb, és nézzük meg, hogy emberi közösségeinkben hogy dúl a háború és a békétlenség. Nem tudom, hogy ki látta a testvérek közül, már a címe is sokat mond, Tar Béla egyik első filmje a 70-es évek végén, ez a címe, hogy Családi tűzfészek. Gyönyörű szép cím, ugye, sokat elárul arról. Valójában egy körülbelül 2 órán keresztül követhetjük egy kis szobakonyhás lakásban élő 3 generációs családnak a mindennapjait. Apa, anya, gyermek, a gyermek felesége, és a kisunoka lakik ott néhány négyzetméteren együtt, és láthatjuk azt, hogy mit jelent ez az állapot. Ugye manapság néha visszasírjuk azt, hogy bezzeg a régi szép időkben milyen jó volt az, amikor 3 generáció lakott együtt. Hát itt 2 órán belül meggyőz minket, vagy legalábbis megpróbál meggyőzni minket arról a rendező, hogy nem volt ez fenékig tejfel. Féltékenység, anyagi problémák, az alkohol okozta feszültség, stressz. Furcsa módon a magány jelenik meg itt, ezen a néhány négyzetméteren, alig 1,5 órában. Egy családi tűzfészekben. Tudjuk jól, hogy ez is a valóság, ez is olyan dolog, amit átélünk mindannyian, és tapasztaljuk, hogy azok a közösségek, ahol a legintimebb, legmélyebb szeretetet kellene átélni, ahol tényleg a béke uralkodhatna, ott is háború, viszály és gyűlölség dúl nagyon gyakran. És akkor még nem is beszéltünk a népek és nemzetek, törzsek közötti háborúkról, csak megemlítjük, ugye csak soroljuk, ami így hirtelen eszembe jutott, Szíria, a Rohingya menekültek üldözése, Szudán, Nigéria, a két Korea háborúja és feszültsége évtizedek óta, és akkor még talán csak a sor elején járunk. Békétlenség, küzdelem, viszály és háború, ez jellemzi talán az emberiség történelmét is, ha visszatekintünk. De még mindig nem ér véget a történet. A harmadik szint, amiről eddig talán kevesebbet beszéltünk, de érdemes, ha már a teremtést is behoztuk a képbe, akkor megemlíteni, az ember és az őt körbevevő természet, ami otthonunk, a világunk közötti feszültség, ellentét. Mondhatjuk úgy nyugodtan, hogy háború. Hiszen egy háborúról van szó, most azt mondják tudósok, hogy a világ történetének hatodik nagy kihalási fajok kihalásáról szóló hullámban élünk. Egyes számítások szerint a gerinctelen fajok 7%-a már kipusztult. Mi ez, ha nem háború? Háború az ember és az őt körbevevő világ és az egyéb Isten által teremtett fajok között. És végül utoljára hagytam az utolsót, a Szentírás szerint a legfontosabbat, amely kulcs lehet az előző háromhoz. A negyedik az, hogy Isten és ember között is békétlenség és háború dúl. Isten és ember viszonya is tele van feszültséggel. Ha valaki látta, ennek talán a egyik személyes, nagyon érdekes módon feldolgozott története volt, a Forrest Gump című filmben láthatunk egy katonát, aki háborúban elveszíti a lábait, és nem tudja feldolgozni ezt a történetet, hogy ő, akinek hősi halált kellett volna halnia a fronton, most nyomorékként lábak nélkül kell tengődnie, alkohol problémákkal küzdenie, és a film úgy dolgozza fel, hogy valójában ez a férfi Istenre haragudott. Várt valamit tőle, és úgy érezte, hogy nem kapta meg. És van egy érdekes jelenet a filmben, amikor mint egy csúcspontjaként az ő kapcsolatuknak ez a férfi meg tud békülni egy hosszú, személyes vita és beszélgetés nyomán Istennel. És valóban, ha valaki a Szentírást elolvassa, azt látjuk, hogy az ember egyszerre néha Istennel szemben, mint vádlott jelenik meg, ez a gyakoribb állapot, de gyakran jelenik meg úgy is, mint aki Istent vádolja. Kölcsönös viszály, amelyben egyedül a békekötés lehet a megoldás lehetősége. Négy szint, négy probléma komplexum, amely mind-mind arról beszél, hogy békétlenségben, háborúban élünk. És amikor Jézus a béke teremtéséről beszél, akkor azt mondja, hogy a béke ezt az egészet érinti, mind a négy szintet, a teljességét érinti. És nem lehet lecsökkenteni, nem lehet azt mondani, hogy csak az egyikkel foglalkozunk, a többi nem érdekel minket, pedig óriási kísértés ez, hogy elkezdjünk küzdeni csak az egyikért, az egyik célért, és elfelejteni a többit. Ezért sem szabad ott például békét kiáltani, ahol valójában egyébként nincsen béke, és nagyon messze vagyunk tőle. Mert az egyik oldalon aratott győzelmet nem lehet a teljesség békéjeként üdvözölni, nem lehet például az egyént a kapcsolatai nélkül megragadni. Hiszen gyakran csak arról beszélünk, hogy milyen jó az, hogyha te önmagadban békében élsz. Igaz, hogy egyedül vagy, és megszakadtak az emberi kapcsolataid, de ha te magaddal rendben vagy, akkor az már tökéletes. Jézus azt mondja, hogy nem. Mind a négy szinten rendbe kell jönni, mind a négy szinten meg kell jelennie a békének. Ugyanígy nem lehet különválasztani például a nagy ökológiai küzdelmet és természetvédelmet az embertársaink iránt érzett felelősségtől, amelyre olyan gyakran látunk példát. Jól tudjuk, a Biblia tele van ilyen felemás békekötésekkel. Például Jeremiás próféta korában a Krisztus előtti 7. században nagyon ünnepelték a zsidók azt, hogy talán sikerült egy kis békét kötni az asszírokkal, akik úgy tűnik, hogy esetleg nem fogják elfoglalni a várost, sikerült velük megalkudni. És akkor Jeremiás előáll, és azt mondja, hogy fiúk, lehet, hogy ti most úgy érzitek, hogy békében éltek, de mindaddig nem lesz béke Isten szemében, amíg ti elnyomjátok, letiporjátok a sajátjaitokat, saját testvéreiteket kizsákmányoljátok, és amíg nem tudtok békét kötni a ti teremtő és megváltó istenetekkel, addig hiába ünneplitek a hódítókkal való pillanatnyi békekötést. Jó, egy pillanatra megállunk és végig gondoljuk a saját életünket, hogy hogyan állunk itt ebben az összetett békekérdésben. Lehet, hogy bizonyos területeken úgy érezzük, hogy rendben van az életünk, de vajon minden szinten részt veszünk a béketeremtés küldetésében. Hiszen ez a következő és nagyon lényeges, hogy azt mondja Jézus, hogy nem csak annyit mondta, hogy boldog az az ember, akinek békéje van, hanem az lesz boldog ember, aki részt vesz a béke teremtés küldetésében. Ezt a célt, ezt az igazi isteni békét, amiről azt mondjuk, ugye, hogy azt mondja a Szentírás, hogy minden értelmet meghaladó béke, ez csak is a boldog mondások által felvázolt úton keresztül érhetjük el. Meg kell járnunk annak minden mélységét, ugye, lelki szegényé kell lennünk, példát kell mutatnunk szelídségből, irgalomból, tiszta szívűségből, csak Isten lakozhat a szívünkben, és akkor leszünk képesek ezt a békét, Krisztus békéjét átélni, saját használatra is először befogadni, és utána valamit átadni belőle azoknak, akik körülöttünk élnek. Mert azt mondja Jézus, amikor békéről beszél, hogy ezzel biztat minket, hogy az én békémet adom nektek, amely nem a világ békéje. Sose próbáljuk meg a kettőt összekeverni és egymás helyére állítani. Mert a világ békéje az valahol mindig kihagy valamit a boldog mondások üzenetéből. Tudjuk jól, hogy van olyan béke, amit a világban kötnek, amely hatalomból és erőből fakad. Ugye, már ez a kifejezés is milyen nonsens, béke, diktátum. Amikor az erősebb diktál, esetleg úgy, hogy az érintett fél, akivel békét köt, még csak meg sincs hívva a béketárgyalásra. Jól tudjuk, hogy ilyen volt a minket, magyarokat érintő trianoni béke, de az egész versailles-i békerendszer, ahol nem békét, hanem már a kortársak szerint is csupán 20 évre szóló fegyverszünetet kötöttek, és egészen legutóbbi időkig, akár még az iraki háborúkat is vissza lehet vezetni azokra, az érintettek megkérdezése nélkül kötött békékre. Lehet így is békét kötni, ilyen a világ békéje, nagyon gyakran erőből, de személyes családi szinten is erőből kötünk békét, amelynek nincsen gyümölcse hosszú távon. De erről szólnak ugye azok a politikai ideológiák, amelyek áthatják az emberiséget, a nyugati társadalmakat a 18. század vége óta, amelyek mindannyiunkra hatással vannak. Az egyik filozófus így foglalta össze röviden ezeket az ideológiákat. Elhangzik egy felszólítás. Legyél a testvérem. Hirdetjük a testvériséget és a békét, de ott van rögtön a fenyegetés. Különben megöllek. Ezt láttuk, ezt éltük át a történelem során, hogy a béke teremtés milyen gyakran a gyilkosságok, tömeggyilkosságok sorozatát hozta elő. De családi szinten is ezt látjuk, ugye, hogy lehet hidegháborúkat folytatni, fegyverszüneteket kötni, lehet vállalni a hosszú távú elhidegülést, és azt mondani, hogy de hát én békében vagyok a testvéremmel, igaz, hogy 10 éve nem szóltam hozzá, és egy kedves szavam nem volt hozzá, de hát nem is veszekszünk, ugye? De a béke ennél több, ennél mélyebb, ennél gazdagabb. Lehet önmagammal is kötni ilyen kis felemás alkukat, ugye? Az egyik leggyakrabban elhangzó kifejezés saját magunkkal szemben. Én már csak ilyen vagyok, ugye? Megbékélek saját magam rossz tulajdonságaival, saját magam bűneivel, és kijelentem azt, hogy elfogadjuk ezt a status quo-t. Az én életemnek része a bűn. Kész, békét kötöttünk. De az igazi krisztusi béke nem ilyen, nem erről szól. Azt mondja Krisztus, hogy végig kell járni az utat. Végig kell járni azt a kemény, nehéz utat, az alázaton, az istenismereten és az irgalmon keresztül, amely a békesség teremtéséig elvisz. És végül pedig, amely összefoglalja ezt az egészet, amiről beszél itt a boldog mondások, hogy vállalni kell az áldozatot. Így lehetne talán egy mondatban összefoglalni a mai üzenetet. Ha békét akarsz, akkor fogadd el Krisztus áldozatát, és vállald a sajátodat. Vállald a sajátodat is, mert ez az, ami valójában az Isten fiának, az ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak a munkája, és ez az, amit felvillant nekünk, mint csodálatos lehetőséget, hogy ebben lehetünk részesek, mi mindannyian Isten fiai lehetünk, ha békét teremtünk, ha ebben a béketeremtő munkában részt veszünk. Aki nem csak névleges keresztjén akar lenni, hanem Isten fia annak valóban fel kell vállalnia ezt az áldozatokkal teli, kőkemény, mondjuk így, szent izzadság szagú munkát, amely egy helyreállító munka. Helyreállítani a békétlenség, a háború által szétszakadt családokat, kapcsolatokat, népek és nemzetek közötti viszonyt, kinek milyen felelősségi területe van, részt venni ebben a teremtő munkában. Így lehetünk igazán Isten fiai, békét teremthetünk ebben a világban. És akkor lehet a miénk ez az igazi dicsőség, ami szerintem minden ebben az életben elérhető címnél, pozíciónál többet ad és többet nyújt, Isten fiának neveztetünk. Ugyanaz a név, ami Jézus Krisztusnak is a legdicsőbb neve, Isten fiának neveztetünk. Sokféleképpen lehet ezt elkezdeni, sokféleképpen lehet elindulni, de mindig az alázaton, a szelídségen, az irgalmon keresztül lépünk fel. De lássuk azt, hogy a sok-sok békétlenségen és háborún túl vannak ma is komoly béketeremtő akciók, keresztény hitből fakadó akciók. Volt egy szerzetes, aki például jezsuita szerzetesként Szíriában telepedett le néhány évvel ezelőtt, és megpróbált ott az egymással háborúzó, polgárháborúba fajuló helyzeten úrrá lenni, és abban valamiféle keresztény békét felmutatni. Végül elrabolták őt, az iszlám állam terroristái elrabolták, de néhány hónappal ezelőtt érkezett a jelentés, hogy lehet, hogy él ez a jezsuita szerzetes. De példát mutatott, felvillantott valamit ott a háborúba süllyedt környezetében, hogy lehetséges békét teremteni. És lehetséges békét teremteni otthon, a családban is. Lehet megbocsátani. Békét kötni úgy, hogy nem hatalmas akarok lenni, hanem egyetlen dolgot tekintek fontosnak, hogy a kapcsolat helyreálljon. Ismerek olyan történetet, amely tényleg megrázó módon mutatja a megbocsátás, a béke kötés erejét, ahol például az elhagyott feleség vissza tudta fogadni a hűtlen társat. És igen, itt jutunk ugye a keresztény gondolkodás mélyére és igazi gazdagságára, hogy ez az, amit már szabályként nagyon nehéz felállítani. De aki átéli ezt a nem elvárásként, hanem ajándékként elfogadható lehetőséget, ezt a boldogságot, amely a béketeremtéssel jár, az maga is meggazdagszik, ha vissza tud fogadni, ha meg tud bocsátani, ha tudja vállalni a megbocsátással járó áldozatvállalást. Kedves testvérek, Isten békéje kecsegtető lehetőségként jelenik meg a békétlenség világában. A teljességet kínálja a töredékességben, az örökkel, a múlhatatlannal lép elénk az elmúlás világában. Ott van fent a csúcson, a boldog mondások hegyén, ahonnan Jézus Krisztus a hegyi beszédet mondja, ez a béke vár mindenkit, aki elindult ezen a hegyen felfelé. Arra biztatok mindenkit, magamat is, hogy vállaljuk ezt a nehéz utat. Vállaljuk ezt a fáradtságos utat, amelynek a végén ott van az a béke, az a sálóm, amely Isten eredeti terve, amelyet nekünk szánt, ennek a világnak, az ő gyermekeinek, az ő fiainak. Vállaljuk bátran ezt az utat, annak minden nehézségével, áldozatvállalásával, és azzal a kockázattal, amellyel jár mindez, amelyről a jövő héten fogunk beszélni. Döntsük el tehát, hogy vállaljuk ezt az utat, hogy elindulunk-e ezen az úton, hogy beleállunk-e a béketeremtés isteni, csodálatos lehetőségébe, felelősségébe és küldetésébe. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, készüljünk most a felnőtt konfirmációra, és énekeljük a 370. számú dicséretünk első versszakát. Maradva egyelőre. Kedves gyülekezet, a mai napon egy felnőtt testvérünk konfirmációjára fog sor kerülni. Kökény Gergő, évek óta tagja, hűséges szolgálója a gyülekezetünknek. Ismerjük őt jól, meggyőződhettünk mi magunk is arról, hogy az ő hite cselekedetekben is megmutatkozik. Örömmel fogadtuk tehát Gergő szándékát, hogy szeretne a konfirmáció által református anyaszentegyházunk teljes jogú tagja, egyben pedig gyülekezetünk választójogú, egyre nagyobb felelősséggel és feladatokkal felruházott tagja lenni. Hálásak vagyunk érte, az ő családjáért, feleségéért, 4 nagyszerű gyermekéért, akik szintén bizonyságai annak, hogy Gergő életét milyen gazdagon megáldotta eddig is az ő Teremtő Istene. Református hitvallásunk, a Heidelbergi KT azt tanítja az igaz keresztény hitről, hogy az egyrészt Isten kijelentését, az ő igéjét igaznak tartó ismeret, másrészt pedig nagyon is személyes Isten iránti bizalom. Ezért most fennállva együtt valljuk meg a mi keresztény hitünket, konfirmandusunkkal együtt mondjuk el minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, megfelt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves Gergő, most hitvallás tételed után kérlek, mondd utánam a fogadalmat, tedd jobb kezedet a szívedre, és ismételd utánam jól hallható szóval és őszinte szívvel a fogadalom szavait. Én Kökény Gergely, ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak, egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Most pedig arra kérlek, hogy személyes bizonyságtételedet mondd el, és erősíts, bátoríts mindannyiunkat. A gyülekezet fogja el helyét.
Hát, kedves gyülekezet, néhány mondatot kell mondanom, ahogy ilyenkor szokás. Kökény Gergely vagyok, 45 éves, mérnökként dolgozom, családommal 17 éve lakunk itt a kerületben, és járunk ebbe a gyülekezetbe. Budapesten születtem, ebben a városban is éltem mindig. Szüleim római katolikus szertartás szerint kereszteltek meg, irattak hittanra, és nővéremmel együtt első áldozók is lettünk alsó tagozatos korunkban. Pár évvel később az érettségi környékén kerültem közelebbi kapcsolatba egy hívő lányjal, aki az osztálytársam volt. Ő a pasaréti református gyülekezetbe járt, ott volt az ifjúsági csoportnak is tagja, énekkarnak tagja, különböző szolgálatokat vállalt, és vele sokat beszélgettünk Isten dolgairól. Ő hívott a templomi alkalmakra is. Most a feleségem már 21 éve. Cseri Kálmán volt a lelkipásztor abban a gyülekezetben, nagy hatású igehirdetései voltak. Én is ebből tanultam meg egyre mélyebben, hogy mi az evangéliumnak az üzenete, hogy Isten tökéletesen teremtett egy világot, mi a bűnnek a rombolása Istentől, elszakított élet mennyire hiába való, miért van szükség megváltásra, bűnbocsánatra, és egyáltalán mi a keresztnek, feltámadásnak a titka. De leginkább az, hogy ez saját magamra nézve is, hogy mit jelent, ugye erre a bűnbocsánatra, erre a megváltásra valahogy személyesen is reagálni kell. El lehet fogadni ezt a dolgot, és új életet lehet kezdeni, vagy el lehet utasítani, figyelmen kívül lehet hagyni. Én örömmel elfogadtam ugye így alapból ezeket a dolgokat, de az új életet kicsit nehéznek tartottam. Elég ijesztő volt belegondolni abba, hogy mire lehet számítani. Ugye Jézusnak voltak ilyen mondatai tanítványainak, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Vagy aki arcul itt, annak tartsd oda a másik arcodat is. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, akkor vágd le és dobd el magadtól. Tehát ugye mindenben az van, hogy aki Krisztust akarja követni, annak elég sok nehézségre fel kell készülni. Egy folyamatos szenvedés, önfeláldozás, magának semmi jót vagy kellemes dolgot ne is várjon már. Tehát ez egy ilyen ijesztő helyzet volt. De szembe jött velem Jézusnak egy másik ismertebb mondása, amit így felolvasok, hogy pontos legyen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hát ez a három mondat sok mindent rejt magában, én ezt a utolsó harmadik mondatot tartottam fontosnak, mert ez segített nekem elindulni a hitnek az útján, ezt megismétlem. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És így több mint két évtized után elmondhatom, hogy az Úr több más ígéretével együtt ezt is megtartotta. Nem kellett csalódni ebben. Egészen mostanáig nem tulajdonítottam jelentőséget annak, hogy melyik felekezethez tartozom. Ugye itt kettő között mozogtam, római katolikusnak kereszteltek, de református gyülekezetbe jártam, járok. Nem akartam ezt olyan látványosan dűlőre vinni. Nem akartam egyrészt hátot fordítani annak, ahonnan jöttem. Nincs miért megtagadni a katolikus egyháznak a szép értékeit. Én inkább, ahogy a hitvallásban is mondjuk, az egyetemes keresztény Anya Szent Egyház tagjának gondoltam magamat. Ez üdvösséghez ez éppen elég, nem érdekeltek az ilyen felekezeti kérdések. Viszont elég sok idő eltelt azóta. Ugye református körökben töltöttem ezt az időszakot. Itt jutottam hitre, esküvőt is református szertartás szerint tartottuk, a gyerekeimet is reformátusnak kereszteltük. Ketten közülük már konfirmáltak is, fiatalabbak remélhetőleg egy-két éven belül szintén konfirmálnak majd. De tulajdonképpen reformátusként élek, imádkozom, gondolkozom. Elkezdett egyre jobban zavarni az, hogy hivatalosan én még mindig kívülállónak számítok az egyház szempontjából. Úgyhogy arra jutottam, és ezzel be is fejezem, hogy ha már lélekben ennyire összenőttem a magyar reformátusokkal, akkor legyen ennek egy látható jele is, legyen erről egy szép papírom, és hogy ezt az elköteleződésemet, ezt egy ilyen felnőtt konfirmációval akkor teljessé tegyem.
Köszönjük szépen. Mielőtt a szép papírt átadnánk, sor kerül a felhatalmazásra. Kedves Gergő, mint Jézus Krisztusnak és református keresztjén anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, most felhatalmazlak téged az úrvacsora sákramentumával való élésre, és mint ilyet a gyülekezet és szolgáló közösségének teljes jogú tagjává nyilvánítalak. És ezek után pedig ősi keresztény szokás szerint kézrátétellel és egy bibliai áldással köszöntünk, és így kívánunk áldást az életedre, kérlek, gyere közelebb. Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből így szól hozzád Isten igéje. Ezt mondja az Úr, ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Amen. És akkor most a szép papír átadása következik.
Igen.
Isten áldjon, Gergő. Köszönöm. Most pedig szépen. A gondnok úr szeretne téged a presbitérium nevében köszönteni.
Kedves Gergő, én is egy mai igével szeretnélek köszönteni a kalauz szerint. A Timóteushoz írt levél első részének 14. versébe olvashatjuk, de bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Meg kell mondanom, hogy talán el is árulhatjuk ezt, hogy én kérdeztem már annak idején is, hogy most akkor jó pár évvel ezelőtt jó néhányszor fölmerült presbiter választáskor, hogy hát a Kökény Gergő presbiter kell, hogy legyen. Csak ugye ennek volt egy ilyen akadálya, hogy ugyan nagyon aktív tagja vagy a gyülekezet életének, aki nem tudná, minden pályázatunkat a Gergő adminisztrálja, sokszor ő is írja. Úgyhogy a gyülekezet szellemi életében is aktívan részt, az egy csomó közösségben azokat most nem sorozom föl, de sokszor az anyagiakkal nem annyira foglalkozunk, hát ezt jó tudni, hogy Gergő nélkül itten költségvetési problémáink lennének. És hát ugye beszélgettünk erről, és ő elmondta ezt, hogy ő úgy gondolja, hogy ebbe a kettősségbe él, és nem akar senkinek esetleg fájdalmat okozni azzal, hogy felekezetet vált, és én ezt el is tudtam fogadni. Úgyhogy nagy meglepetésként ért, amikor fölmerült az, hogy te már itten konfirmációs előkészítőre jössz. De másik oldalról nagyon hálás vagyok ezért, mert így a következő presbiter választásnál már könnyebb helyzetben leszünk. És ezúton is szeretném megköszönni neked is, és a családnak is mindazt a támogatást, megértést, amit nyilván kaptál, mert a családban mindig igaz ez, hogy egy erős férfi mögött van egy még erősebb nő, már esetedben több is, és szeretnénk mindezt a szolgálatot megköszönni a családnak, és reméljük, hogy tulajdonképpen egy formális lépés történik, de lényegileg én úgy gondolom, hogy a helyzet nem fog változni, hiszen eddig is és ezután is a gyülekezeti közösségnek nagyon fontos, meghatározó tagja voltál, és többiekkel együtt, és így remélem, hogy igazából ez a egyfajta hídszerep. Előfordul az is ugye egy-egy családban, a miénkbe is, hogy vegyes házasság történik, és akkor hol az egyik, hol a másik körhöz tartoznak az emberek, de az talán tényleg egy fontos és aktuális dolog, hogy elsősorban Krisztushoz, és másodszorban annak valamilyen földi megjelenési formájához. Nagyon remélem, hogy ebben a egységben tudunk a továbban is szolgálni. És hát ennek a jegyében szeretnénk megköszönteni még egy kis olvasnivalóval is. Varga László egy nevezetes erdélyi lelkész volt, és ő neki van egy év mindennapjára szóló áhítatos könyve. Reméljük, hogy ez használ mindennapjaitokba is.
Mielőtt leülni a Gergő, én azt szeretném, hogy hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk Gergőért. Drága mennyei atyánk, hozzád fordulunk most, és szeretnénk a mi hálánkról számot adni neked. Hálásak vagyunk Gergőért és az ő életéért, amiről most röviden előttünk bizonyságot tett. Olyan jó hallani azt, hogy testvérünk ő a hitben. Olyan jó volt hallani azt, hogy te már munkálkodtál az ő életében korábban is. Tenyereden hordozod és hordoztad őt. Köszönjük őt, köszönjük az ő szolgálatait, azt, hogy itt van közöttünk, hogy gazdagodunk általa, rajta keresztül is, és hogy a te szeretetedet tükrözi, mutatja fel itt ebben a közösségben is. Köszönjük az ő családját, az ő feleségét, gyermekeit, köszönjük azt a szeretetet, amely közöttük van, és mintául, például szolgálhat nekünk is. És köszönjük azt, hogy érezzük a te jelenlétedet az ő családi életében is. És végül pedig könyörgünk érte. Együtt, közösen eléd hozzuk most őt, az ő családját, az ő jövőjét, életét, szakmai pályáját, szolgálatát a gyülekezeten belül. Add, Urunk, hogy valóságá válhasson az az áldó ige, amelyet hallottunk az előbb, hogy valóban bármerre jár ő, ha vízen, ha tüzön kell át, bármilyen veszély, nehézség, fájdalom, kihívás és küzdelem éri őt és családját, te ott legyél vele és velük, őrizd őket, bátorítsd őket, támogasd őket, és add, hogy a te szeretetedből, amelytől hisszük, hogy senki és semmi nem választhat el minket, ők soha ne szakadjanak ki. Így kérünk, hogy áld meg őket a te végtelen csodálatos áldásaid tömegével és nagyságával. Jézusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Amen. A gyülekezet foglal el helyét most, konfirmáció után. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, és énekeljük így a 273. énekünk első versszakát. Urunk Istenünk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg most keresztény atyám fiai, hogy mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén megvallottuk bűneinket, hallottuk az evangélium szavait, konfirmációnk alkalmával megvallottuk keresztény hitünket, de még mielőtt a jegyeket vennénk, az úrasztalához járulnánk, egyházunk rendje és szokása szerint feleljünk még a következő kérdésekre. Először is kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Végül pedig ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Szeretett testvérek, most járuljunk szép renddel az Úr asztalához, foglaljuk el helyünket, énekeljük a már megkezdett 273. énekünket, és folytatólagosan egészen a 280-ig. Először a mai napon az Úr asztalához a konfirmált testvérünk és az ő családja járuljon, és utána pedig a szokott rendben a tőlem baloldalra lévő padsorral kezdődően.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből ezen a mai napon mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Hajtsuk meg fejünket, és ezért imádkozzunk most. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet, amelyről bizonyságot tesz nekünk az úrvacsora közössége. Köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztus az életét áldozta fel azért, hogy mi, esendő, bűnös emberek élhessünk. Élhessünk igazán, szeretetben, örömben, békességben, már itt ebben az életben, de az örökké valóságban is. És habár te ismersz, és tudod, hogy csak olyan töredékesen tudjunk mindezt elhinni, és megkóstolni, átélni, de mégis arra kérünk téged, hogy fogadj minket magadhoz. Add, hogy a mi szívünkben egyre inkább gazdagodjon a hit, növekedjünk ismeretben, növekedjünk szeretetben, és mélyüljünk a tőled kapott békességben. Így kérünk téged, hogy maradj őriző pásztor ennek a gyülekezetnek. Légy ott minden egyes tagjával, újakkal és régiekkel, fiatalokkal és idősekkel. Add, hogy egyre közelebb és közelebb kerüljünk egymáshoz, és legfőképpen hozzád. És kérünk téged arra, hogy légy ott a betegekkel, a szenvedőkkel, azokkal, akik magányosak, egyedül vannak, azokkal, akik a gyász nehéz terheit hordozzák. Kérünk, hogy te vigasztald és bátorítsd őket, és buzdíts minket is, hogy emberileg álljunk oda, minél inkább a békesség teremtő isteni küldetésbe. Így könyörgünk egész világunkért, azért a világért, amelyben olyan sok békétlenség van, olyan sok pusztulás, pusztítás, háború, gyilkosság, értelmetlen veszteség. Kérünk téged, hogy mi keresztjének a te gyermekeit, valóban lehessünk Isten fiaiként jelen ebben a világban, akik békességet teremtenek önmagukban, szeretteik körében, gyülekezetükben, városukban, népek között és az egész teremtett világban. Jézus Krisztusért, a béke elhozójáért, a béke teremtőjéért, aki önmagát adta értünk, kérünk téged, Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt is közösen imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg most a hirdetéseket röviden. Ránk következő héten, nem pusztán a nyári szünet miatt, hanem a nyári táborozásunk miatt is, az állandó hétközi alkalmaink elmaradnak. Szeretnénk hirdetni, ahogy arról lesz majd részletesebben szó, hogy most istentisztelet után közvetlenül itt a templomban a gyülekezeti táborról tartunk tájékoztatót, tehát akik érintettek, azokat kérjük, hogy maradjanak itt a templomtérben, ne vonuljanak ki. Ellenben akiket nem érint, azokat szeretettel várjuk, hogyha idejük engedi és kedvük van hozzá egy kis pogácsával és kávéval, itt a templom oldalában található kemence melletti asztalnál és padoknál, hogy egy kicsit beszélgessünk, ismerkedjünk, találkozzunk felnőtt konfirmandusunkkal és családjával például, és köszöntsük őket szeretettel. A mai napon az igét Aszódi Géza testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Ahogy annak szemtanúi lehettünk a mai napon, konfirmált közöttünk Kökény Gergely testvérünk, gyülekezetünk szolgáló tagja, Isten áldását kérjük még egyszer az ő életére és egész családja életére és gyülekezetünkben való részvételükre. Heti ima téma javaslatunk van, kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a gyülekezeti többgenerációs táborunkért, azért, hogy valóban ne csak testi, hanem lelki feltöltődés, hitbeli növekedés alkalma is lehessen ez a hét.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk őket szeretettel máskor is. Elindult a gyülekezeti terem felújítása, ezért ott nem nagyon lehet átjárni, ha csak nem akarunk koszt széthordani, ezért az irodát a teraszon levő lépcsőn és az ott található ajtón keresztül lehet megközelíteni. A református.hu oldalon iskolán konyhájáról, a Református Kulina Kft.-ről található egy közel 20 perces videó, mindenkinek ajánljuk megtekintésre, és gratulálunk az odaadó szolgálatukhoz. Tehát, mint erről már volt szó, a gyülekezeti tábor a jövő héten, illetve a ma kezdődő héten Berekfürdőn lesz, több az élet mottóval, istentisztelet után itt lesz egy tájékoztató, kérjük a testvéreket, hogy ezen vegyenek részt. Az ifi tábor július 19-e és 24-e között pedig Soltvadkerten lesz. Továbbra is igaz az, hogy nem nyertünk támogatást a táborokra, tehát kérünk szépen céladományt, körülbelül 36 ezer forint érték egy táborozó öregbefogadása. A gyülekezeti evezés augusztus 10-én lesz, jelentkezni Bala Csabánál és Dávid Annásnál lehet. Borsányi Márton CD-jét ajánlom az iratterjesztésbe, és hirdetem az adakozást a mezőpaniti testvérgyülekezetünk javára, illetve a kárpátaljai testvérénk javára is, és még egyszer mindenkinek áldott nyarat, aki dolgozik, annak azt, akinek meg pihenés van, annak meg azt. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Isten tiszteletünk végéhez érkezve az áldásvétele előtt énekeljük a 462. számú dicséretünk versszakait. Istennek népe, fogadjátok Isten áldását, az Istennek békessége pedig, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.